Gyermeket elbocsátjuk, ti pedig még maradjatok állva, és akik ülnek, kérem, álljanak fel az ige olvasására. Bizonyára tudjátok, Nehémiás könyvéből származik ez a zsidó hagyomány, hogy ott, amikor felfedezték újra az Istennek a beszédét, igét, az Isten által tisztelet miatt, az igéjelenti tiszteletből fennállva hallgatták az igét. De ebből származik az, a zsidó emberek is már korábban is fennállva felálltak, amikor az igét felolvasták, és így megtisztelték az Istent is, és az ő beszédét is. János evangélium a 13. fejezetéből olvasunk először igéket. Innen pedig a 21-es verstől olvasunk egy igeszakaszt. János evangélium a 13. fejezet, 21. verstől a 30-as verség terjedő igeszakaszt olvassuk el. Így hangzik Isten drága igéje és beszéde. Miután ezeket mondta Jézus, megrendült lelkében is, bizonyságot tette szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy, elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle. Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után bement a sátán. Belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá. Amit tennél szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az elszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, hogy vedd meg, amire szükség van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Foglaljatok helyet. A maga a történet, ugye az úrvacsorának a szereztetési igé is, vagy környezete, eseménye is. De azt gondolom, hogy talán az egyik legmegdöbbentőbb mondat ebben az ige szakaszban, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. És az is bizonyos, hogy a bibliaolvasó emberek számára, hívő emberek számára, Isten kereső emberek számára talán az egyik legkérdőjelesebb személy, meg tragikusabb élet ez a Júdásnak az élete, Júdásnak a pályája. Ott olvassuk már a Máté evangélium elején a 10. részben, és az evangéliumokban, ahol föl van sorolva a tanítványoknak a nevei. Ott van Júdás, az Iskariótes, aki elárulta őt. Aki elárulta az Urat. Így olvasod a Bibliában. De olvasod a Simont, Andrást, Fülöpöt, Natanaélt és a többieket mind. Ez a felsorás úgy szólhatna most, hogy Nagy Sándor, a Delecskei, Tamás, a Bicskei. És sorolhatnánk a neveket, nyilván ugye most nem a lakóhely szerint, vagy a családi generációs szálak szerint, hanem nálunk ugye megvan a családi név és a keresztnév, és így ismernek bennünket. Ha most kellene írni egy ilyen feljegyzést ezen a helyen, hogy kik azok, akik Jézus tanítványai, akik Jézus követik, arról készülne itt minden újjászületett keresztény nevével egy jegyzék. Jakab, a Péter, Szalka, a János, tehát Szalka János nyilván, és sorolhatnánk a palotai családod is, de egyenként. És bármelyiket mondhatnám, akik az Urat ismeritek és szeretitek, föl kell ön a névsorba a nevetek. De vajon kerülne bármelyikünkhöz is egy ilyen hozzátoldás, hogy XY, aki elárulta őt, vagy elárulja őt. Úgy gondolom, hogy Júdás élettörténete nagyon tanúságos nekünk, ilyen névsorban szereplő keresztény embereknek, és azoknak is, akik még keresik az Urat, és szeretnék őt követni. És hadd mondjam nektek, hogy Jézus követése az sosem egy ilyen reklámkampánynak volt a gyümölcse, tehát nem egy reklámkampány előzte meg azt, hogy gyere Jézushoz, mert akkor a fogad fehérebb lesz, mint volt. Gyere Jézushoz, mert akkor 10 kilóval soványabb leszel. Gyere Jézushoz, mert akkor ilyen autód lesz, meg olyan. Gyere Jézushoz, mert akkor a jelenlegi kis házikódat kacsarában forgó palotára cserélheted. Gyere Jézushoz, és beárad a világot. De azt gondolom, hogy ilyen reklámszöveget Jézus sosem mondott. És azt mondta, aki engem akar követni, vegye fel a keresztjét, önmagát tagadja meg, és így kövessen engem. Igaz? Tehát Jézus az ő követését nem tette olcsóvá senki számára. És gondoljátok bele, ennek ellenére Júdás csatlakozik a csapathoz. Jézus világosan beszél, Júdás világosan hallja a tanítást, érti, hogy érti-e, vagy nem, azt nem tudjuk, de hallja a Jézus beszédét. 3 esztendeig Jézus közelében van. És amikor azt olvasod, hogy a tanítványaival különvonul, félrevonul, elmagyarázza nekik, tanítja őket, ott van Júdás is. Minden példázat, tanítás része. És közvetlenül a názareti Jézus Krisztus tanítja őt is, mint ahogy ti is Istentől tanítottak vagytok, azt mondja az új szövetségi Szentírás, mondja, a Szentlélek által jelen van Krisztus közöttünk, és a Szentlélek által nyílik meg az ige, hogy a sziklából jön ki a víz, ahogy ezt az elmúlt alkalommal a csendes hétvégén és elgondolkodtunk ezen. Nos, Júdás ott van a tanítványi csapatban, fölcsorolásban ott szerepel, és van egy megjegyzés Júdással kapcsolatban, hogy ő az, aki elárulta Jézust. Ha visszalapoztok a János evangélium 12. fejezethez, akkor Júdás szívéről, életéről, gondolkodás módjáról kapunk egy képet, és az azért fontos, hogy kapjuk ezt a képet, hogy el tudjunk gondolkodni azon, hogy hogyan is állunk mi ezzel a júdási mentalitással, ezzel a júdási gondolkodásmóddal. Hol is állunk, hol is tartunk, merre is tartunk, hogy engedjük azt, hogy a Szentlélek az ige által a szívünket megvizsgálja, és egészen a szív legmélyén lévő motivációinkat is mérlegre tegye. Készek vagytok erre? Fontos ez szerintetek? A János 12 első verstől 8-as versig olvasunk egy nagyon kedves történet ez egyébként. De van egy nagyon ronda része, amelynek főszereplője Júdás. 12. rész első vers. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt bement Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Ugye az előző részben számol be János a Lázár 3. vagy 4. halottként való feltámasztásáról is. Betánia volt az a hely, ahol Jézusnak nagyon kedves barátai éltek, Lázár, Mária és Márta. Nagyon kedvesek voltak, többször meglátogatja őket. Többek között a húsvéti időszakban is, a nagy hétkor is többször visszavonul Betániába, és a barátaival van együtt. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Ez a Márta, ez egy ilyen buzgó lélek volt ez. Látjátok, szolgál, serénkedik, akcióban van. Ilyen típusú ember volt, buzgókorott. Lázár pedig a Jézussal együtt ülő között volt. Tehát evett, ivott, normálisan föltámadt, tehát valóban az életfunkciók visszatértek Lázárba, bármilyen ellenkező éreztetéssel szemben. Tehát Lázár nem egy zombi volt, hanem valóban feltámadt a halottak közül, és élet tért vissza bele, és visszatért a családjába. És ott élt közöttük. Persze a feltámadása szúrta a szemét a farizeusoknak. Nézzük, itt van Mária ekkor, ez a Mária is nagyon kedves lélek, ez a Mária. Ekkor elővett egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Szóval ez egy annyira kedves és intim pillanat, egy nagyon mély, bensőséges esemény. Gondoljatok bele, Jézus készül a halálára, készül arra, hogy megfeszítsék, hogy odaadja az életét azokért is, akikkel ott együtt van, és akkor gyakorlatilag búcsúzkodik. Ez az utolsó alkalom volt, amikor ezekkel a szeretteivel együtt volt. Jézus szerette az életet, ő szerette az embereket, szerette a barátait. Ő nem vágyott elmenni közülük. Tehát ő nem az volt az elsődleges vágy, hogy meghalljon a keresztény, eltűnjön innen a földről, mert már unja őket. Már bosszantották néhányszor. De szerette őket. És ez az egész dolog, együtt esznek, együtt vacsoráznak, beszélgetnek, ott van Lázár is, Márta serénkedik, hozza az ennivalót, ételt, többiek hallgatják Jézust, beszélgetnek, talán az egész napi eseményeket átbeszélik, mi történt, hogy történt. És akkor Máriára Isten szelleme rászáll, megérinti az Úrnak a jelenléte, ugye, aki Krisztusban jelen volt közöttük, és valahogy egy egészen mély dolgot ért meg, hogy megérzi, hogy talán utoljára látom az Urat, és van valamit neki készítettem. És akkor hozza ezt a kenetes edényt, és megkeni Jézusnak a lábát, hajába törli meg, ugye valószínűleg síratja, és érzi azt a szívében, hogy talán így többé, legalábbis hosszú ideig nem fogja látni Jézust. Ugye a feltámadás dolgában még nem volt világosságuk, nem nagyon értették ezt az egész feltámadásos dolgot. Pedig ott volt Lázár is. És akkor az egész esemény sorozatban, az egész helyzetben itt van valami. A tanítványai közül az egyik Júdás Iskariotes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért? Milyen jól tudja az árakat? Nagyon képben van az árakkal. Lehet, hogy te nem tudnál ilyen drága parfümök árait felsorolni, hogy most körülbelül az mennyibe kerül. Ez képbe volt, pedig 3 éve Jézussal jár. Hát honnan tudja, hogy az infláció követő árak azok mit jelentenek Palesztinában? Miért volt ennyire képben az árakkal? Nagyon érdekes. És miért nem juttattátok az árat a szegényeknek? Ó, milyen kedves lélek, hogy illeszkedik az egész légkörbe. Mindenkivel foglalkozik, csak azzal nem, akivel kéne. Legfőképpen magával foglalkozik egyébként. De nem azért mondta ezt, mintha a szegények lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt. És a nála lévő elszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésen nap elszánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Júdás szívét az önzés, az egoizmus, a saját vágyai, a saját jövője kötötte le. Júdás azzal foglalkozott, hogy mit fog csinálni, amikor véget ér ez a kis kaland. Hogy fog meggazdagodni ebből a Jézus bizniszből, hogy fog beteljesedni az a vágy, ami az ő szívben van. Tudjuk, hogy mezőt szeretett volna venni. 3 évig ugye nem dolgozott, úgy gondolta, hogy hát 3 évig nem dolgozok, valamit gyűjteni kell. Voltak vágyai Júdásnak, ami végig a 3 éves szolgálat alatt ott benne mozogtak. Mert hát olvassuk róla, hogy tolvaj volt, és szokása volt, hogy amit alamizsnaként vagy adományként adtak a szolgálatra, azt ő lenyúlta, és valahova gyűjtötte. Valahova elrakta, magának. Tehát Júdás ebben a helyzetben, ott van Jézus jelenléte, Krisztus jelenléte, azt töltötte be, hogy mi lesz vele. Mit tud ő magának szerezni. Hogy lesznek az ő vágyai beteljesítve. És ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta hozzáállás teljesen érzéketlenné tette erre a légkör, hogy ezt a légkört megérezze az Istennek a jelenlétének légkörét. Kívül volt rajta. Ezért lehetett az, hogy ilyen otromba módon nyilatkozik, mint aki teljesen nincs is jelen, nem is érti, hogy miről van szó. Nem? Abszolút távol van ettől az egész érzéstől, az egész szellemi légkörtől. Nem érzékeli az Istennek ezt a drága jelenlétét, ezt a drága pillanatát. Mert egy volt fontos számára ő, hogy neki hogy lesz meg, amit ő akar. Amire ő vágyik. Tudjuk azt is, ha a 10. részhez visszalapozunk, hogy 10. vers, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Annyira megdöbbentő Jézus reakciója erre az egész szituációra, mert nem azt mondja neki, Júdás, figyellek már régóta. Régóta figyellek. Tudom, hogy lopsz a persejből. Hogy lehetsz ennyire primitív? Ha már te nem szeretsz engem, akkor miért akarod megrontani ezeknek az embereknek ezt a búcsúzkodását? A gyászát? Hogy lehetsz ennyire primitív, Júdás? Nem szígyeld magad? Jézus nem ezt mondja, hanem fog és újra tanítja. Figyelj, barátom! A barát a társ és a tanítvány ugyanaz a kifejezés. Figyelj ide, a szegények mindig veletek lesznek, de ő az én temetésemre kent meg engem, és én nem leszek mindig veletek, és ő ezt megérezte most. Megérezte, hogy nem leszek veletek többé. Ezért kent meg engem, Júdás. Ezért tette. Nem borítja rá az asztalt, nem borítja rá a fejét, nem kéri ki magának, hanem hogy 3 évig mindig újra szól hozzá. Újra adja a lehetőséget, hogy szembesüljön azzal, ami benne van. Újra hozza az ige tükrét, és megmutatja, Júdás, ez vagy. Tér meg. Ne menj el ma is úgy, hogy megnézted magad a tükörben, és semmit nem érte az, amit láttál. Mert semmit nem változtál. Semmit nem változtattál. Aztán a Máté 26-ban olvasol a következő epizódot Júdással kapcsolatosan Júdásról. Máté evangélium 26. fejezetében van följegyezve az üzlet. Júdásnak volt egy áruja, amelynek volt egy piaci értéke. Júdás áruja Jézus volt. A piaci értéket pedig a főpapok határozták meg. Mit ér Jézus? Máté 26.14-től azt olvassuk, hogy akkor a 12 közül egy, akit iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Utolsó vacsora előtt vagyunk még. Júdás így megy az utolsó vacsorára. Ennek a cselekedetnek megtétele után. Júdás szívében volt egy vágy. Az apostol cselekedeteiben azt látjuk, hogy majd megnézzük a szigét is, hogy volt egy vágya, hogy mezőt szerezzen magának. Volt egy vágya, amit ő úgy gondolja, hogy boldog lesz. Őnek igazán teljes lesz az élete. És ez a vágya sokkal fontosabb volt neki, mint a Jézussal való barátsága, és mint a tanítványi csapatban való barátság és kapcsolatai. Fontosabb volt számára. A kapcsolatainál az, amit meg akart szerezni. 30 ezüst. Ennyit ért neki ez a kapcsolat. 30 ezüst egy földterület ára. Ennyire értékelte Jézust. És a többi tanítványa a barátságát. Neked mennyit ér? Neked mennyit ér Jézus? Miért adnád oda, és miért adnád el őt? Mire vágysz jobban, mint ő? Mi a te bálványod, ami fontosabb, mint Jézus? Kire cserélnéd föl, vagy mire? Kiért adnád őt oda? Fontos kérdés. Mert ha bármi is van, amit erre a kérdésre válaszolhatnál Jézuson kívül, akkor te Júdás útján vagy. És nem a Krisztus követésének útján jársz. Ha azonban az a válaszod, hogy nincs más, csak Jézus, akkor te valóban Jézus tanítványa vagy. Akkor te valóban hozzátartozol. És azt mondod, nincs ezen a földön semmi. A mennyben is csak ő van, aki nekem számít, aki nekem fontos, aki az én boldogságom, aki az életem középpontja. Nem házak, földek, házastárs, gyerekek, munkahely, barátok, siker. nem az számít nekem. Csak Jézus. Ha azonban bármi is van, ami ő előtte ott van a szívedben, és odaadnád őt érte, a neki való engedelmességet, az ő követését, akkor te Júdás útján jársz, és ez nagyon veszélyes. Ha azonban a szíved az övé, és így legyen, akkor te is úgy tennél, mint Mária, vagy mint Márta, vagy mint Lázár. Mindenki a maga elhívása, habitusa, ahogy úgy vette, úgy tett valamit Jézusért. Lázár odaült mellé, figyelte, Mária meghajolva sírt, Márta serénkedett, de valahogy mindegyiket átjárta a jelenléte a Krisztusnak, hogy ő volt a fontos számukra. Ők körülötte forogtak. Jézus volt a középpontban. Mindenki körülötte sertepeltélt. Egyedül Júdás esze járt a persején. Egyedül Júdás esze járt a lóvén. És persze nem a pénz volt a fontos, hanem itt meg akart szerezni ezen a pénzen. Aztán menjünk tovább. Lapozunk vissza a 13. fejezethez. Ezek után érkezünk el az úrvacsorához, az utolsó vacsorához, ugye az első úrvacsorai közösség, amelyre vonakozva Jézus azt mondta nekünk, hogy emlékezzünk, és így eképpen cselekedjünk, tehát maga az úrvacsora a szenteknek, a Krisztus követő hívő keresztényeknek, nem a vallásos embereknek, hanem akik őt szeretik, és akiknek Krisztus van az életük középpontjában, akik Krisztusnak adták az életüket, és őt követik, az ő tanítványai, azok voltak vele az úrvacsorában. A vezetőkkel beszéltünk egyszer az úrvacsora kérdéséről, és végig is erre jutottunk. Egy kicsit én akartam egy alkalommal nyitni, és akkor jól beszélgettünk, és akkor én is beláttam, hogy nem. Az úrvacsora tanítványa közössége. A tanítványoké, a Krisztus követők közössége. Igaz, Peti? És meg Árpi, meg többiek. És elérkezünk az úrvacsorai közösséghez úgy, hogy Júdás 3 évig hallgatja Jézust, és 3 év alatt nem vált elsővé Jézus az ő számára. Tolvaj volt, a tolvaj azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Annak az örökébe lépett, aki az Isten ellensége, a sátán, annak adott teret a szívében azzal, hogy bálványokat imádott, a sátánnak adott helyet, a gonosznak adott helyet az életében, elméjében, lelkében, szívében, szellemében. És azok a tanítványok, ezen az úrvacsorai összevetel, amit olvastunk, igét, és ők meg Jézussal foglalkoztak. És akkor, mikor megmossa a tanítványok lábát, a 13. fejezethez, ha visszalapoztok, és olvasok a 10-11-es verset, azt mondja, hogy Jézus így szólt hozzá, mert Péterhez, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki járulja előtt, ezért mondta, nem vagytok mindjárt tiszták. Te tiszta vagy? Én tiszta vagyok? Motivációk, vágyak, célok, álmok, szükségek, ragaszkodás. Tiszta vagy? Lehet, hogy megkörnyékezett a bűn, kísértések között vagy, harcok között vagy. Ez nem baj. Mert azért harcolsz, hogy Krisztus mellett maradj. Azért harcolsz, hogy őt kövest. Szükséged van, hogy megmossa Jézus a lábadat. Hogy megtisztítson. Lemossa a porát az útnak, az egész napnak, az egész életednek eddig időszakának, hogy megtisztítson, megmosson téged. De amúgy tiszta vagy az ige által, amit hallgatsz, és amit befogadsz, hogy azáltal tiszta vagy. Az Isten igéje megmos téged, Isten igéje tanít téged, tanácsol téged, és Isten igéjét, mikor befogadod, megeszed, megcselekszed, gyümölcsöt fog hozni az életedben. Isten igéje tisztít téged, tisztogat. Megmossa a lábadat, gondolataidat igazítja, szíved szándékát igazítja, helyre teszi, mert keresed az Urat, mert őt akarod követni. Igaz? És Jézus, amikor megmossa a tanítványok lábát, mossa Júdásét is. És tudja, Júdás nem tiszta. Az ő szíve nem tiszta. Már eladta őt 30 ezüstért. Júdás úgy ül be az úrvacsorára, erre az utolsó közösségre, hogy már eldöntötte, mit fog tenni. Már eldöntötte, hogy elhagyja Jézust. Már eldöntötte, hogy eladja Jézust. Már eldöntötte, hogy elhagyja a tanítványi közösséget. Ő már eldöntötte. Látszólag még ott volt. Közöttük volt. Kívülről úgy tűnt, hogy a 12 közé tartozik. De Jézus jól látta a szívét, hogy Júdás már döntött. És amikor szembesül ezzel Jézus, amikor tanítja őket, hogy engem mesternek és úrnak hívtok, és az vagyok, lássátok, hogy megmostam lábatokat, ti is eképpen cselekedjetek. Jól tudva ugye a lábmosás előtt, hogy honnan jött és hová megy, Jézus tudta, hogy Isten fia, tudta, hogy a mennybe fog menni, hogy a halálba megy, de föl fog támadni, és el fog menni a mennybe, ahonnan elküld a szent lelket nekünk, a pártfogót, és ahonnan vissza fog jönni értünk, ahogy a igét megénekeltük a dicséretben, és nagy erőteljes üzenete volt annak a igének is, amit megénekeltünk az első dicséretben is. És akkor azt olvastuk, miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében. Hogy mit is jelentett ez? Csak sejtem. Talán ránézett a tanítványokra, megmosta a lábukat, nézte az arcukat, és benézett Júdás szemébe, ránézett az arcára, és látta Júdás arca. El van borulva. Az ő szeme nem tiszta. Ő szívének szándékai nem egyenesek. És akkor azt mondja az ige, hogy elszomorodott Jézus. Fájdalom járt át, hogy 3 évig folyamatosan szolgált felé, bátorította a jóra, tanította. 3 évig minden nap lehetősége volt Júdásnak, hogy megtérjen. 3 évig nem olvasta fejére Jézus a bűnét. 3 évig tűrte, hordozta és tanította. És akkor megrendül a lelkében. Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon mély érzelmek járták át Jézusnak a szívét, lelkét. Nagyon megtört, összetört volt, és csalódott volt. Fájt neki ez az egész szituáció. És akkor azt mondja, hogy bizony mondom néktek, közöletek egy, elárul engem. Már felvette a pénzt. Már megalkudott Jézusra. Mégis azt mondja, el fog árulni engem. Azt mondta Júdásnak, ezzel még visszafordulhatsz. Még visszafordulhatsz, Júdás. Lehet, hogy már döntöttél a szívedben, hogy mit fogsz tenni. Lehet, hogy a bálványodnak áldozol. Lehet, hogy azon az úton tértél, ami halálba fog vinni téged. De még itt a lehetőség. Még élsz. Még hallod, amit mondok. Még itt vagy. Térj meg. Térd meg a bűneidből. Térd meg a hitetlenségedből, az istentelenségedből, a lázadásodból, az önzésedből, a magad vágyainak a hajkurászásából, kereséséből. Térd meg, hogy élhess és megszabadulj. Aztán, amikor így elhangzanak ezek a szavak, lábmosás, Jézus szavai, akkor továbbra is nézi Júdást, és akkor oda megy, odafordul hozzá, ugye, odaadja a falatot neki. Nagyon érdekes egyébként ez a kép, nem, szóval megint ez a betániai esemény is egy nagyon mély érzelmekkel gazdag légkört mutat be nekünk. Tehát Jézus egy érzelemgazdag ember volt. Ő kifejezte az érzelmeit, biztos, hogy megölelte a tanítványait. Tehát, hogy megvolt ez a fajta érintés, a kontaktus, hogy élvezte a tanítványaival a közösséget. Szeretett velük együtt lenni, szerette őket. És tudod, aki Jézus szereti, az szereti a tanítványokat is, az szereti a testvéreit is. Arról lehet megismerni, hogy valaki Jézus követi, és szereti a testvéreit. És szeret velük együtt lenni. Péter még halászni is elvitte a többieket. De érdekes, hogy azokkal ment együtt, akik vagy 3 évig ott együtt voltak, és hogy szerette őket. Érted? Csak velük szeretett volna lenni. És nagyon érdekes, hogy gyere Tamás, álljál fel, hadd segítsen nekem. Azt mondja Péter, ugye volt egy tanítvány, tudjátok, én ezt szoktam mondani, hogy szeretem, ez a János. És akkor így mondja neki Péter, hogy ne, most én akarom. Tehát, hogy drága vagy, hogy...
Azt hittem, hogy oda
van. Mindjárt. Mondja neki Simon, hogy te figyelj, kérdezd már meg tőle, ott ülsz mellette. Biztos nem volt ülésrend. Ez annyira akart mellette lenni, hogy már a mennybe is oda akart ülni, tudjátok, meg a trónra is oda akart ülni. Ez a János, ez buzgott, nem csodálkoznék, hogy Jakab lett volna a másik oldalon. Mindegy, addig lecsendesedtek a balhi a csapatban, és akkor valahogy így odahajolt Jézushoz, és mondja, hogy Uram, ki az? És mondja Jézus, hogy akinek adom a falatot. Köszönöm. És akkor nem, neked nem adok. És akkor nyújtja, bemátja ugye a kenyeret, aztán a borba, vagy valamilyen véve, és akkor adta a falatot Júdásnak, és azt mondta neki, Júdás, amit a szívedben eldöntöttél már. Úgy vagy most is itt, hogy látszólag vagy itt, és te eldöntötted, mit akarsz tenni, akkor menj, és tedd meg hamar. A dolgot, a tettet, a cselekedetet, amelyet már eldöntöttél, hogy meg fogod tenni, menj és tedd meg hamar. És Júdásban teljes átadás történik ennek a vágynak, és azt mondja, a Biblia, hogy bement a sátán Júdásba. Egy megszállottság, megközöttség állapotába kerül Júdás, és gyakorlatilag a szabad akaratát oda szánja annak, hogy a tolvajnak, és a rablónak, és a pusztítónak a szolgálata bájjon. És tetteivel az ördögöt kezdi követni. Na, de a többi 11 ott maradt. A többi 11 hallgatja Jézus tanításait. Hallgatja, amikor imádkozik értük a főpapi imával. Hallgatja, hogy tanít a Szentlélek eljöveteléről. Hallgatják, hogy el fog menni, de elküldöm a pártfogót, ne féljetek. Hallgatják azt, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így van, nem mondtam volna nektek, hogy elmegy és helyegészek számotokra, mint ahogy énekeltük ezt a régi éneket. Jó feldolgoztátok, jól tettétek. Van kenőcs rajta, tehát érződik, hogy aki ezt írta, az, meg aki ugye most is énekelte így együtt, azok szóval szívből jön. Ti is jól nyomtátok, tehát az éreztem, hogy meghúzta a szíveteket nektek is. Szóval ott voltak Jézus együtt, énekelték a zsoltárokat. Tudjátok, ismerik a zsidó szokást, amit ezen a széderestén gyakoroltak, és ide az ige, hogy énekeltek a zsoltárokat, dicsérték az Istent. Közösségben voltak, tehát ők ott maradtak. Akik Jézus követték, a közelében voltak. És nem akartak sehol menni. Ők nem akartak sehol menni, ők már megérkeztek. Ők nem tartottak valahova, ők már megérkeztek. De aki Krisztus követi, az már megérkezett, az már mennyben van. Itt még néhány év ezen a földön, Krisztussal, a lelkek megmentéséért, és eközben ugye formálódunk, jobban megismerik az Urat, meg magunkat is. De az Úrral vagyunk mindenkor. Amen? Mindenkor az Úrral vagyunk. Ő velünk van a világ végezetéig, minden napon. Tehát Júdás elkölcsi érzéke eltompulva, nem érzékelte ezt az egész szituációt, nem fogta, kívül volt, hideg volt a szíve, és akkor Jézus mondja neki, hogy menj, és tedd meg, amit tenni akarsz. Nos, a következő esemény a Máté 26-ban van lejegyezve, lapozzatok oda. Máté 26, 46-50. Így hangzik Máté 26-46-50 versek. Éberedjetek, menjünk, mondta Jézus. Íme közel van, aki engem elárul. Még mindig jövő időben beszél. Még mindig. Tehát ez számomra elképesztő. Még beszélt, amikor megjött Júdás egy a 12 közül, és nagy sokaság volt vele, kardokkal és botokkal a főpapoktól, és a nép véneitől. Júdás talált olyat, aki a benne lévő hamisságot igazolta? Talált olyat, aki egyetértett azzal, amit ő tett? Igazad van? Jól csinálod? Ez volt a tömeg. A széles úton járók. A Krisztus ellenségei. Az áruló ezt az ismertető jelet adta meg neki. Nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Azt fogjátok el. Vagy egyenest Jézushoz menve így szólt. Üdvözlégy, Mester! Vagy örvendj, Mester! Örvendezz, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Ez elképesztő. Barátom azt jelenti, hogy társam, tanítványom. Ezért jöttél, hogy most csókkal elárulj engem. Térj észhez. Térj meg. Térj meg. Hagyd a bálványaidat. Hagyd az egoizmusodat, az önzésedet, a saját vágyaidat. Hagyd azt, hogy elképzelted, hogy hogy lehetsz te boldog. Hagyd már abba. Nem érted, hogy örök életbeszéde van nálam? Nem a mulandó életet hiábalóságaira hívtalak el téged, örök életre. Valami többre annál, mint amit látsz. És boldog leszel, ha így tudsz élni. És míg ragaszkodsz dolgokhoz, sosem leszel boldog. A kegyelem lehetősége ott van ezen a helyen. De Júdás nem él vele. Nem enged a megítéltetésnek, nem enged az ítéletnek, hogy kegyelmet kapjon. Nem ítél meg magát, és azt sem engedi, hogy mások megítéljék. Megy a maga feje után. Megy a maga feje után, amit elgondolt és kigondolt. A 27. részhez, ha tekintetek a Máté evangéliumában, azt olvassuk, amikor megvíratt a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöt eltávozott, és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöt, és így szóltak, nem szabad ezt a kincset, ezt a templom kincsejéhez tennünk, mert vérdíj. Milyen jól tudták a szabályokat, igaz? Vérdíj. Ez Jézus vérének a díja. 30 ezüst. Egy föld darab ára. Ennyire becsülték Jézust. Aztán az apostol cselekedetei első rész 16-20-as versekben szintén bepillanthatunk Júdásnak a ekkori állapotába, helyzetébe. Apostol cselekedetei 1:16-20. Atyámfiai, férfiak, szól Péter, be kell teljesedni az írásnak, írásból annak, ami előre megiratott a Szentlélek, előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Tehát együtt volt tanítványokkal, és velük együtt szolgált. Szolgáló ember volt Júdás, ugyanúgy ment prédikálni a többiekkel. Látta a csodákat. Ott volt közöttük, buzgó volt, aktív volt. Ezután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de feje lezuhant ketté szakadt derékból, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek, azaz a vérdíjon vásárolt helynek, vérmezőnek. Júdásról azt látjuk, hogy amikor látja, mi történik, és hogy valamilyen szinten fölmérte a tetténél a következményét, és hogy egy igaz embert árult el, azt olvasjuk, hogy bánkódott. Mondhatnánk azt, hogy hát figyeljetek, akkor megtért. Nem. Hát megbánt a tettét, azt mondja itt az ige. Bánkódott, amit cselekedett. Igen, csak a bánkódás az nem megtérés. Hát önmagában bánkódni az embernek, hogy rosszat tett, vagy bűnt cselekedett, az még nem egyenlő a megtéréssel. A megtérés az az, amikor az embernek fáj a bűne, a bűnből bűnt megítéli, hogy az bűn, bűnnek ítéli, hogy Isten előtt vétkeztem, és esetleg vétkeztem emberek ellen is, abból a bűnből kész megtérni, a bűnt elhagyni, és egy megváltozott életet élni. És aki megbánja a bűnt, megvallja a bűnt, és kész elhagyni a bűnt, az kap kegyelmet az Istentől a bűnre. Azt, ha valaki bánkódik, jaj, de elszúrtam, hány ember mondja ezt? Hány ember bánkódik sok cselekedete miatt? Csak nem tér meg belőle. Nem hagyja el a bűnös cselekedetét. Nem változik az élete semmit. Tehát nem tér meg. A megtérés azt jelenti, hogy egy más gondolkodásmódra jutni. Megváltozott gondolkodásmóddal élni, és a megváltozott gondolkodásmódból megváltozott beszéd lesz, és megváltozott cselekedet lesz. És az Isten kegyelme azoknak szól, akik készek megítélni, vagy engedik, hogy megítéljék bennük a bűnt, és készek a bűnt megvallani, nevén nevezni, és készek azt el is hagyni. Így van? Készek elfordulni attól, és készek Krisztus felé fordulni, sőt követni. Nem jelenti azt, hogy aki egyszer megtér, az sosem vétkezik többé, de ha elbotlik, ezen a folyamaton megy keresztül. És nem akar elbotlani, nem azért botlik el, mert ő annyira a vétket akarja, hanem megkísértetik testi gyengeség, a sátán kísértése, a világ kívánságai, megragadják a szívét, és enged a kísértésnek, és annak sodrásának. Nos, a megtéréssel kapcsolatosan, és az ítélettel kapcsolatosan Júdás beszél az egyházról. Ez már Jézus testvére, féltestvére, az a Júdás, ugye? A Jelenések könyv előtt az utolsó könyv a Bibliában, a Júdás levele. És akkor nézzük meg, hogy mit ír Júdás, milyen figyelmeztetés, milyen intést ír nekünk a témában, ebben a témában, amiről most beszélünk. A Szentlélek Júdás által. Júdás level elég furcsa levél egyébként, tehát ha olvasod, nem egy könnyű olvasmány. Nagyon kemény. Tehát olyan korszakról beszél, az egyháznak olyan korszakáról, ami nagyon kemény, nagyon sok gonoszsággal és az igazság ragyogásával jellemezhető. Tehát a gonoszság és a sötétség erősödésével, és az igazság felemelkedésével, és a tisztaság, a szentség, a ragaszkodásnak az egyre dicsőségesebb ragyogásával ról beszél. Nos, ezt írja a harmadik verstől. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradozunk, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Tehát miközben azon fáradozom, hogy a közös üdvösségre hívjam fel a figyelmeteket. Üdvözülni azt jelenti, hogy szabadulni, megszabadítva lenni, és biztonságban lenni. Maga az üdvözülni kifejezés azt is jelenti, hogy biztonságban vagy. Tehát üdvösségünkről írni azt jelenti, hogy Krisztusban bűnbocsánatot nyertél, Jézus a szabadító megszabadított téged, és biztonságban vagy nála. Hogy ezt az intést megírjam nektek. Küzdjetek a hitért, mert koronát a győztesek kapnak. Amen. Kedvesem, a hitért mit kell tenni? Küzdeni, harcolni. A hitért nem székben ülni kell. A hitért nem ábrándozni kell, álmodozni kell, hanem harcolni és küzdeni. Amen. Mondtam a férfiaknak, figyeljetek ide, az engedelmesség az nem röhögő görcs. Az engedelmesség nem az a kategória, amikor csikolják a talpadat, ha csiklandik. Az engedelmesi nem az a kategória a Biblia tanítása szerint, és a saját tapasztalatom szerint sem, hogy annyira vágyok rá. Ó, Uram, hadd engedelmeskedjek neked. Hadd tegyem szolgálba az én tagjaimat. Hadd utasítsam el az én testi vágyaimat. Hadd öldököljön meg minden reggel az én tagjait. Hadd feszítessen meg én. Ó, alig vágyom, Uram, szenvedni érted. Ó, halleluja. Nem erről szól. Az engedelmesség az mindig fájdalommal, áldozata és halállal jár. Amikor az Istennek az engedelmességről beszélünk, akkor valami meghal belőled, a régi halott részedből, a gonoszhoz tartozó, a mulandóhoz, az elmúláshoz tartozó, a pokol felé tartóból valami elhal, meghal, és valami születik az engedelmesség által benned, a Krisztusiból, abból, akivé Isten téged teremtett, és amivé formálni akar téged. Amen. Az engedelmességnek mindig öröm a gyümölcse. Mindig felszabadulás a gyümölcse. Mindig áldás a gyümölcse. Mindig egy biztonság a gyümölcse. Mindig a békesség, a megnyugvás a gyümölcse. Áldás alá kerülsz. De az engedelmesség útja az egy szenvedés, egy fájdalom, egy harc. A hit harc azt jelenti, hogy harcold meg, hogy bíz az Úrban. Harcold meg, hogy annak elnél, amit gondolsz. Amit érzel. Harcold meg, és az Úrba vesd a bizalmad. Belekapaszkodj. És ez egy harc. Egy harc. Ez nem egy könnyű dolog. Egy küzdelem. A győzelemért. Mert koronát a győztesek kapnak. A célig kell futni, és a célszalagot átszakítani. Az, hogy bekerüljünk a mennyek királyságába. Amen. Ezért azt mondja a Júdás által a Szentlélek. Hogy? Küzdjetek a hitért. Mit mond? Küzdjetek a hitért. Még egyszer. Küzdjetek a hitért. Mutassa mellette lévőre, és mond neki. Küzdj a hitért. Mutass magadra. Küzdeni fogok a hitért, Uram. Küzdeni fog én. Küzdeni fog a hitért. Nem adom olyan könnyen. Nem adom meg magam. Nem mondom a sátának ide lőj. Visszalövök. Harcolok. Amen. Nem mondom a testemnek, hogy kiszolgálok téged, azt teszem, amit te akarsz. Ha megöldökölöm a testemet, szolgálvá teszem, és a Krisztus fogom követni a győzelemre. A szabadulásra, a szabadságban járásra, a békességre, az örvendezésre, a menny felé, az áldásban való járásra. Így van? Te erre bátorít bennünket, Júdás, barátunk, ez a Jézus féltestvére, ugye apáról. Hát, még azt sem, tehát még, szóval értitek. Hát anyáról, bocsánat, igen, hogy belekavarodtam, tehát anyáról. De nem ez a lényeg, hanem hogy küzdjetek a hitért. Tehát a keresztény élet egy küzdelem, egy harc, egy háború. Minden nap zajlik a csata. Minden nap harcolsz egy újabb csatát. Minden napnak megvan a maga terhe, harca. Amen. Ezért ne a holnapi nappal foglalkozzatok, hanem a mai nappal. Mert minden napnak megvan a maga baja. Ezért ne aggódj a holnapért, a holnapi napért, mert aggódik az majd magáért. Eljutsz odáig is, nyugi. Amen. Vagy azzal is szembenézel. Ma a medve, holnap az oroszlán, holnap után Góliát. Mindegy. Feküdni fog. Győzni fogok, Uram. Én küzdök a hitért. A benned vetett bizalomért, Uram, nem adom el. Nem adom el magam. Nem adom el a hitet. Nem adom el hozzád a ragaszkodást semmiért ezen a földön. Amit ezen a földön meg lehet szerezni. Mert én az eljövendőre tekintek. Nem a földiekre tekintek, Uram, hanem az eljövendőre tekintek. Szemeimet a menny felé emelem, és a mennyországot várom, a menny felé tartok, én a mennynek vagyok a részese. És nem földi sikereket akarok pusztán, nem földi diadalokat akarok aratni, hanem mennyei diadalt akarok aratni. Teljes győzelmet akarok aratni, Uram, vered, és melletted, mert a te győzelmed az enyém. És ma is győzni fogunk, Uram. Halleluja! Ma is küzdeni fogok, Uram, és győzök veled. Halleluja! Amen! Dicsőség az Úrnak! Na, menjünk tovább. Na, de átbeszéljük más emberkékről is. Amely egyszer s mindenkor a szentekre bizatott már, mint a hit. A szentekre, az Isten tulajdonában lévő emberekre. Akik az Isten tulajdonban vett népe. Azoknak adatott a hit. Mert belapoztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak hegyezve erre, az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Hoppá! Közöttünk vannak, mindent úgy csinálnak, mint hogyha hívők lennének, de tetteikkel, beszédükkel, gondolkodásmódukkal, vágyaikkal, szívük irányával megtagadják Krisztust. Úgy gondolkodnak, úgy terveznek, úgy éreznek, úgy hoznak döntéseket, mint akik a Krisztusnak ellenségei. Júdás, ugye? Már a szívében eldőlt. Látszólag ott volt? És ugyanígy eldőlt a többieknek is a szívében. Ők az Urat választják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet, mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadított Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Nagyon kemény igék. A végén számonkérés lesz minden embernek. Tehát a végén meg kell az Isten ítélés szék előtt állni majd az emberek világának, minden nemzetnek. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyiket örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak ítéletére. Tehát az angyalok, akik Noé korában lejöttek a mennybe, az emberek lányaival háltak, és akkor születtek mindenféle ilyen gnómok, mindenféle ilyen gonosz lények ezekből a tisztátlan kapcsolatokból, azokat az Isten bilincsekben tartja fogva az ítéletre. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket. Például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Tehát lehet győzni, és lehet veszteni. A győzelmnek a jutalma az örök élet, az örökség a mennyben, a hátatfordításnak a jutalma pedig az örök tűz, az örök gyötrelem. Két út van. Átok és áldás. Tehát a kegyelem az lehetőség, és nem jár nekünk. Igaz? Pál apostol, amikor azonosítja magát idős korában, beszéltük most a barátkozók óráján, azt mondja Timóteusnak, emlékeim szerint Timóteus azért levélben írja, bűnösök közt első vagyok én. Figyelj, Pálnak ez nem volt ciki. Azt mondani, figyelj csak, én egy bűnös ember vagyok, aki kegyelmet kapott Istentől. Pál megítéli magát. Pál bűnösnek ítéli magát, és azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, tehát kegyelemre szorulok, bocsánatra szorulok, bűnbocsánatra szorulok. Minden nap. Így van? Néha mi ezt elfelejtjük, hogy mi bűnös emberek vagyunk. De ha megtértünk már Krisztushoz, akkor olyan bűnösök vagyunk, akik kegyelmet kaptak. De mivel azt mondjuk, hogy bűnös ember vagyok, ezért tudom azt is kimondani, hogy igénylem a kegyelmet. Mert aki nem ítéli magát bűnösnek, annak nincs is szüksége kegyelemre. Így van? Kegyelmet azok kapnak, akik megítéltetnek. A kegyelemről sokféleképpen gondolkodnak ma hívő emberek. Úgy gondolják, a kegyelem az jár, tehát eljár a gyülibe, meg elények a két éneket Jézusnak, meg havonta egyszer olvas egy kis Bibliát, és akkor hát persze, hogy kegyelmet ad nekem az Isten majd a végén, hát ez a dolga, hát Jézus meghalt. De kegyelem az elítéltnek jár. Akit nem ítéltek meg, nem ítéltek el, az kegyelmet sem kaphat. Nem? Hát értelmezhetetlen a kegyelem. Így van? Aki magát igaznak tartja, annak nincs szüksége kegyelemre, nincs szüksége bocsánatra, nincs szüksége helyreállításra. Tehát Pál úgy gondolkodik magáról, hogy a bűnösök közt ő az első. Azt még mielőtt bárki. Problémázna azon, hogy neki nincsen bocsánat, elmondja Pál, figyeljetek, ha nekem megbocsát az Isten, akkor neked is megfog. Ha én rajtam könyörült az Isten, akkor a világon nincs olyan ember, akinek könyörülne. Pál így gondolkodott. Nem versengeni akart ő, hogy ő milyen, tudjátok, még ezt is lehet mondani, hogy bűnösök közt első vagyok én, ezt is lehet büszkén mondani, ha ez a divat a gyülekezetben. Tehát ez lehet. De Pál ezt nem így gondolta a Timóteus, a Timóteus bátorította, hogy Timóteus, ha nekem, aki üldöztem az Isten népét, és Isten népének, és magának Krisztusnak ellensége voltam, nekem megbocsátott az Isten. Akkor Timóteus, te hirdesd az evangéliumot bátran, akárkit látsz, mind megtérhet. Legyen benned hit rá. Ha engem meg tudod ragadni az Isten, aki István kivégzésénél, ott voltam az ítélet hozók között, egyetértettem azzal, hogy ki kell végezni az Istenek nagyszerű szolgáját, és nekem megbocsát Isten pedig a gonoszságtól lihegve mentem Damaszkuszba, hogy elfogjam a tanítványokat, börtönbe vessem őket, nőket, férfiakat, függetlenül vannak-e gyerekei vagy nincsenek. Ilyen gonoszság járt át engem. És engem megragadott az Isten kegyelme. És nekem megbocsát az Isten. Akkor neked hogy ne bocsátana meg? Hogy azt mondja, te prédikáld az evangéliumot. Timóteus, hittel szóld az igét. De valaki megítéltetik, annak van kegyelem. Annak van kegyelem. És végezetül az ítélet három formájáról szeretnék szólni. Az ítélet három formájáról szeretnék szólni. Tehát elmondtuk, hogy kegyelmet az kaphat, aki elítéltetett, megítéltetett. Amen. Ez egy olyan terület, amely miatt az emberek sokasságának az egyházban viszket a füle. És olyan területről beszélünk most, amelyet az egyházban sokan vonakodnak megtenni. Hamis módon hivatkozva a szeretetre. Hamis módon gondolkodva a kegyelemről. Az ítéletnek az első formája, a Biblia tanítása szerint, az, amikor magamat ítélem meg. Jakab 1:22-25. Azt mondja Isten igéje. Jakab 1:22-25. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Amen. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy az az ember, aki magát megítéli, 1 János 1:9, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. Tehát azt mondja, aki egyetért az Istennel, hogy az a cselekedet, amit ő tett, az bűn, tehát megítéli magát, és azt megvallja az Istennek, az Istentől bűnbocsátot, tehát kegyelmet kap. De aki nem vallja meg a bűnét, aki nem ismeri meg a bűnt, be a bűnét, az nem fog kegyelmet sem kapni. Így van? Nem így van. Én egy olyan bibliai alapelvet látok ebben, ami így van. Tehát a kegyelem az nem automatikusan jár. Ásd össze, hogy aztán kegyelmet kapsz. Kegyelem a bűn bánatra, a bűn megvallása jár. Persze, ugye tudjuk azt, hogy Krisztus visszajön a kegyelemmel, mikor vissza fog térni. Azt úgy hallottam valakitől egy tanítás, és aztán Lévi Szálpár testvér mondta, hogy amíg éppen abban a pillanatban cselekszel, és nem volt időd megbánni, arra hoz kegyelmet az Isten. Neked ezzel a kegyelem csomaggal érkezik Krisztus, hogy ha nem volt lehetőséged ezt megítélni és elhagyni, akkor nyilván nem a rajtad múlott. Értitek? Igaz? De ami rajtad múlik, vagy rajta múlik, ott nincs pardon. Tehát az nem játék. Tehát az ítéletnek az első része, amikor az ember saját magát ítéli meg. Igaz? És a Biblia azt mondja, az önvizsgálatnak elsődleges forrása a Szentírás, az ige. Az ige tükrében nézem, és olvasom az igét, és ütköztelem, ilyen vagyok. És nem hivatkozok rá, hogy jó, hát még nem vagyok olyan élet, nem vagyok olyan, mint Jézus, meg Pál apostol. Nem dumálom ki. Nem beszélek mellé. Azt mondom, Uram, nem vagyok ilyen. Nem így gondolkodom, és te meg azt mondod, hogy ilyennek kéne legyek. Amen. Könyörülj rajtam, Uram. Bocsáss meg nekem. Ezt elrontottam. Vétkeztem. Változtass meg. Adj kegyelmet. És az Úr bőséggel ráadásza a kegyelmét és szeretetét. Helyreállít, megbocsát. Szívedet helyreállítja a békesség szempontjából, az öröm szempontjából. És örvendezze még tovább az úton. Az első dolog tehát, amikor magadat ítéled meg, és így kaphatsz kegyelmet az Istentől. Tehát oda megy a Krisztus bírói székéhez, és azt mond, drága bírám, Jézus Krisztus, vétkeztem ellened, bocsáss meg nekem. Nem akarok így élni. És a bírói székben azt mondja, Jézus, az én sebeim által gyógyultál meg, ahogy Péter magyarázza ezt, a bűn betegségével gyógyulás. Így magyarázza Péter, ugye Péter első leveléből, hogy olvastuk most a csendes hétvégén, Péter első leveléből, hogy bűnénket maga viteltetésében a fára, ahogy megvan írva, ugye Ézsásnál, az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát a bűn átkáv alól, a bűn betegségéből, sebei által van a gyógyulás, a szabadulás. Menjünk tovább. A másik dolog, amikor intés által ítéltetem meg, amikor mások ítélnek meg engem. Kellemetlen dolog, mind a két részről. Nem humoros dolog, nehéz dolog rászállni magát valakinek arra, hogy megítéljen valakit. De ne feledd el, a Máté evangélium akkor Isten sem szeretjük, és nem vagyunk testvérek. Tehát egymást nem szeretjük, akkor Isten sem szeretjük, hazudunk. Tehát a körülnézés nem szeretel a testvéreidet, azt mondja a Szentírás, hogy szeretetben hordozzátok el egymást. Még azt is szeretetben kell, hogy szenvedjétek egymást. Szeretetben. A szeretet, ami ismertető jegyünk. Arról ismernek meg bennünket, hogy szeretjük egymást. Igaz? Az a szék, amikor valaki téged megítél, az a megítélésnek a széke, az Istentől rendelt szék neki, mert szeret téged. A Máté evangéliumában itt tanít Jézus Krisztus erről, 15. vers. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vigy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig gyülekezet sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy vámszedőt. Bizony mondom néktek, hogy megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldodok a földön, oldva lesz a mennyben is. Tehát ennek az ítéletnek, amit a gyülekezetben születik, ennek van egy mennyei hatása is. Tehát a másik dolog, amikor megítélnek engem, testvéri intés, négy szem közt, vagy több szem közt intés, a gyülekezet előtti intés, vagy elmegy a vezetőség szintjén, és már gyülekezet elé kerül az egész ügy. Ha nem térek meg, akkor nem számítok kegyelemre. De ha ebben az intésben fölocsulok, rádöbbenek, hogy nem jó úton járok, bűnbánatot tartok, megtérek és elhagyom, akkor mit kapok? A Krisztus bírói székétől kegyelmet fogok kapni. Ha nem térek meg, mit kapok? Ítéletet fogok kapni. Ha magam nem ítélem meg, és nem engedem a megítéltetésnek, ugye az emberek részéről, akkor Isten ítélete fog sújtani. Ez a második fázis. Az első fázis a megítéltetésnek mi az első fázis? Akkor magamat ítélem meg. A második fázis, mások által ítéltetem meg a testvéri kapcsolatokban, ennek pedig a jogalapja a szeretet. A testvériség, igaz? Ez a jogalapja annak, hogy megintsük egymást. És harmadik dolog, ami még mindig intés, ítélet fenyíték, az átok. Az átok. Ez a harmadik dolog. Amikor valaki, és ide írjátok az 5 Mózes 27, 11-től, a 30. vers, 31. rész 20-as verséig az áldás átoknak a igét. Most ezt nem, tényleg nem fogom felolvasni, de azt annyit idézek bele, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, de te válaszd az életet, azaz az áldást. És mit jelent ez? Teljes szívvel cseleked azt, amit az Úr, a te Istened parancsolt neked. Amen. Ez jelenti az áldás útján lenni. Teljes szíve, teljesítsd azt, amit az Úr, a te Istened parancsolt neked. Tehát mit csinálj? Engedelmeskedj. Az engedelmesség pedig nem röhögögörcs, hanem halál. Amen. De a legnagyobb öröm is jár vele. És akkor boldog leszel. Boldoggá teszi a cselekedete, ahogy olvastuk Jakabnál. Boldoggá teszi a cselekedete. Boldog kereszténység kulcsa. Itt van benne a Bibliában. Nem happy koncertek, nem a legújabb videók, nem a legújabb YouTube cuccok, nem a legújabb prédikációk, nem a legújabb könyvek, hanem az engedelmesség. Ez a boldog keresztény életnek a kulcsa. Nem is Michael W. Smith, bár én is készülök koncertre, ha élek, és megenged az Isten, szeretnék elmenni, de nem ő fogja az örömet hozni neked, hanem az engedelmesség által fogod megnyerni azt. Amen. És ez nem egy olcsó öröm lesz, hanem valódi, mint ahogy tapasztaljátok is többen. Tehát, amikor valaki nem hajlandó megtérni, és nem engedi, nem enged az Isten igének, akkor azt mondja a Biblia, hogy átadjuk őt a sátánnak, hogy teste pusztulása révén, a gyötrelem révén megtérjen. Még ez is, tehát az átok is egy olyan ítélet, amelyben, ha valaki megtér, akkor kegyelmet kap. Míg az átok is az Istennek az eszköze arra, hogy egy személy vagy egy nemzet megtérjen. Amen. Ezt látjuk a Bibliában? Meg az emberiség történelmében is ezt látjuk. Tehát a tetteinknek, az engedetlenségnek, az Isten ellen való lázadásunknak a gyümölcse az átok az életünkre. Ugye nem vagyunk hajlandók megtérni. És bizony az átok több területen kiteljesíthet egy ember életében. De ha az ember az átok súlya alatt összetörik, és megtér, és megítéli, engedi az Isten, az ítéletét engedi, hogy eljusson a szívéig, és megtér belőle, akkor kegyelmet fog kapni a Krisztus bírói székétől. Amen. Tehát még az átkot is Isten azért enged egy ember életére, vagy egy nemzet életére rá, hogy az a nemzet megmeneküljön. És megtérjen hozzá. Például a magyar nép is. Most ugye nagy szárazság van. Majd szeretném tudnánk imádkozni az Úrhoz, hogy bocsássa meg bűneinket, bocsássa meg nemzetünk vétkeit, és könyörülj rajtunk, és öntözze meg a földjeinket. Ne legyen átkozott a föld miattunk. Mert meg van írva, a föld átkozott azok miatt, akik nem teljesítik az Istennek az akaratát. Így van? Ez van leírva? És ezek működnek, tehát lehet mondani, hogy milyen tanítás ez. Ez teljesen valóságos dolog, és ez működik az emberek életében. Működik az emberek életében. Ezért nagyon lelketekre kötöm, hogy amikor a tükörben megnézzük magunkat, egy igehirdetés által, egy bibliaolvasás által, amit Isten igéje megítél bennünk, azonnal menjünk megtérni. Ha valaki szeret bennünket, annyira jön, és megítél bennünket, és megint bennünket, akkor ne húzzák az orrunkat. Ne hisztérikázzunk. Ne játsszuk az agyunkat, hanem térjünk meg. Ha ez sem adott, és átok alá került az életünk, akkor minél hamarabb menjünk megtéréssel az Úrhoz, hogy kijöjjünk az átok alól, és áldás alá kerüljön az életünk. Egyedértetek? Oké. Na most, lesz lehetőség döntésre. Ma is. Lesz lehetőség előrejönni, és ha bárkinek a szívében ez a júdási út van, tudja magáról, hogy van valami az életében, ami fontosabb, mint Jézus. És ő hozzám a szólt az Isten, megítélte őt az Isten, és ebből meg akar térni. El akarja ezt hagyni. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Tudom, hogy ez nem egy olcsó dolog. De gondold végig. Ha Isten így most szólt hozzád, és te vagy az ember, akinek szólt, akkor gyere ki abból a helyzetből. Legyél Jézus Krisztusnak valóban tanítványa. Amen. Ha pedig neked úgy szólt az Isten, hogy bátorított téged, hogy szánod az életed az engedelmességre, akkor majd azért is szeretném, ha imádkoznánk. Jó? Álljunk most fel az Isten szín előtt. És szeretném, hogyha kicsit gondolkodnánk magunkban, és most nem lesz zene, meg semmi. Az Úr van, meg te. És hogyha megérintett téged Isten is az ő beszéde, és úgy vagy most, először azokat fogom kérni, gyertek előre, vagy gyere előre, nem tudom én, ez csak egy lehetőség, én nem ismerem a szíveket, Isten ismeri a szíveket, meg azt, hogy most kiben mi van, azt én nem tudom. Nekem egy felelőssége van, hogy meghirdessem az Istennek a beszédét, és hívjam az embereket kifelé abból az állapotból, amely nem az élete viszi őket. Én rajtam ezt kérik számon, ezért én felelek Isten előtt, és én akarom ezt a igazságot az irántad, az irántadokból, szeretetből, az Isten félelméből megcselekedni és megtenni. Tehát ha a szíved elhangolódott, és valamilyen bávány, valamilyen egoizmus, önző vágy, kívánság fontosabbá vált, mint Krisztus, vagy oda került Krisztus mellé, és igazán vívódsz, hogy melyiket válasszad, akkor, ahogy Jézus szólt Júdásnak is többször, ahol többször volt lehetősége erről a rossz útról megtérni, visszatérni, ahogy Péter visszatért a lázadásból, visszatért a tagadásból Krisztushoz, és az Úr szeretetét választotta, és megtért az Úrhoz, és egy új életet kapott a Krisztustól. Ahogy Pál apostol az életében megérintést kapott Istentől, és helyes ismeret szerint kezdte szolgálni az Istent, ha te is úgy vagy itt, hogy igen, talán valamikor, mint Péter, vagy mint Júdás, tanítványa voltál az Úrnak, de elhajlott a szíved, akkor kérlek, hogy gyere most ide előre, és szeretném, ha tudnánk imádkozni együtt, és szeretném, hogyha le tudnál tenni, és le tudnánk tenni az életünket újra a Krisztus kezébe, és kérnénk az ő kegyelmét. Amikor ide előre jössz, akkor ezzel te kész vagy magad megítélni. Kész vagy az Isten igének hallására azt mondani, hogy Uram, én vagyok az ember, nekem szóltál, könnyűj rajtam, bocsáss meg nekem, Uram. Érzéketlen voltam, Uram, a te drága jelenlétedre. Nem voltál fontos már számomra, bocsáss meg nekem, Uram. Bátorítalak téged az Úr Jézus Krisztus drága nevében és szeretetével, hogy induljon a helyedről. Ne a szégyen takargatást válasszad, ne azon gondolk, hogy mit fognak szólni az emberek, vagy más gondolnak róla, mint aki vagyok, nem számít ez. Ha téged Isten megérintett, akkor nem számít. Kérlek, hogy gyertek előre, és akkor szeretném, hogy a tudnánk együtt imádkozni. Szeretnék veletek, meg értetek imádkozni először, és aztán pedig egyenként mindenkivel. Én szeretném, ha tudnánk imádkozni. Jó, gyertek, fogjuk meg egymás kezét. Nem baj. Ne törődj vele. És akik a helyeteken vagytok, és az Úrban vagytok, kérlek majd imádkozzatok ti is értük, meg velünk együtt. Kérlek, imádkozzatok velem hangosan. Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Olyan sok minden van a szívemben. Mi fontosabb, mint te vagy. Érzéketlenné váltam. Megkeményedett a szívem. Rossz útra tértem. Bocsáss meg nekem. Bűnnek ítél, ami bennem van, Uram. A báványimádást. A lázadást. Az engedetlenséget. A saját vágyaim után útjával a járást. Akarok meghalni, Uram, ezeknek. Hogy neked élhessek. Bocsáss meg, Uram. Adj kegyelmet nekem. Tisztíts meg. Szabadíts meg, Uram. Töltsd meg szent lelkeddel. Add a szent lelked tűzét a szívembe. Hogy valódi élet legyen bennem. És teljes szívvel hozzád ragaszkodjak. Téged szeresselek. Elengedek most mindent, Uram. Ami nekem fontos volt. És akarom, hogy te legyél az egyetlen, aki számít nekem. Oda szánom magam, Uram, a neked való engedelmességre. Engedelmeskedni akarok neked, Uram. Támogass az engedelmesség szellemével. Drága Szentlélek Isten, adj erőt, bátorságot, győzelmet harcaimban. Légy velem, és köszönöm, hogy velem vagy, és velem maradsz, és én is veled. Köszönöm az örök életet, az üdvösséget, a szabadítást, és hogy nálad, benned, veled biztonságban vagyok. És Atyám az Isten. Mert benned bízok. Neked hiszek. Életem neked adom. Életem neked adtam. Úr Jézus Krisztus. Amen.